Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a Szent Márta házban lábadozik, a kápolnában misézik és folytatja a terápiákat. A pápa szerdai katekézise, még ha úgy tűnik is, hogy történetünk tönkrement, Istennel újra kezdhetjük. Parolin Bíboros, szentszéki államtitkár a humanitárius jogok tiszteletben tartására szólított fel. A pápa a Szent Márta házban lábadozik, a kápolnában misézik és folytatja a terápiákat. A Szentszék sajtóirodája kedden tájékoztatást adott a vatikáni rezidenciáján lábadozó pápa helyzetéről. A pápa lábadozása, amely Sergio Alfieri és Luigi Carbone orvosok múlt szombati a Gemelli kórházban tartott sajtókonferenciáján kifejtett álláspontja szerint 2 hónapig eltarthat, folytatódik a gyógyszerterápiával, a mozgásos és légúti fizioterápiával, ez utóbbira különösen hangja visszanyeréséhez van szükség, a személyes imádság pillanataival és a Szent Márta házban a 2. emeleti magánkápolnájában koncelebrált szentmisével. A Szentszék sajtóterme az akkreditált újságíróknak tartott sajtótájékoztatón friss híreket és részleteket közölt a pápa egészségi állapotáról, akit múlt vasárnap hazaengedtek a római Gemelli kórházból, azt követően, hogy kétoldali tüdőgyulladás miatt 38 napig kórházi kezelésben részesült. Ferenc pápa, miután megjelent a kórház kis erkélyén, hogy üdvözölje a téren összegyűlt 3000 embert, és egy rövid látogatás után a Santa Maria Maggiore bazilikában, visszatért vatikáni otthonába, a Szent Márta házba, ahol megkezdődött a lábadozás és a pihenés időszaka. Az orvosok által szombaton leírt feltételek szerint folytatja a lábadozását, magyarázta a Szentszék sajtóirodája. Alfieri és Carbone, a pápát a kórházi ápolása idején követő csapat igazgatója, illetve a Szentatya beutaló orvosa, arról beszélt, hogy a pápának részben még hosszú ideig és orálisan kell folytatnia a gyógyszeres terápiát, valamint teljes mértékben a mozgási és légúti fizioterápiát, ugyanazt, amelyet a Gemelli kórházbeli kezelésének mindennapján végzett, valamint azt ajánlják, hogy kerülje egyelőre az egyéni és csoportos találkozásokat. Az orvosok 24 órás segítségnyújtást biztosítottak a szükségletek ellátásához, kezdve az oxigénnel és sürgős esetekben azonnali beavatkozással. Ezt a szolgáltatást Vatikán Városállam egészségügyi és higiéniai igazgatósága garantálja. Egy orvoscsoport mindig jelen van a pápával. Az oxigénadagolás a kórházi kezelés utolsó napjaiban ismertetett módon folytatódik. Ezért éjszaka nagy áramlású oxigénterápiát kap orron keresztül, amely nappal folytatódik, de fokozatosan csökken. Ahogy a Gemelli kórházban már megtette, amikor a 10. emeleti kápolnában koncelebrált, a Szent Márta házban is lehetősége van a pápának a 2. emeleti kápolnában szentmisét koncelebrálni. Az elmúlt napokban leírt módon a pápa folytatja munkatevékenységét. A szentszéki sajtóiroda keddéli közleményen jelentette be a fehér oroszországi apostoli nuncius Ignácio Cefalia érsek és a Róta Romana törvényszék köteléki védője Francesco Ibbá prelátus kinevezését. A következő napok programjáról és még kevésbé a különböző szentévi események és a nagyhét rítusainak jövőbeni programjáról még nincs pontos iránymutatás. Természetesen várják a felépülés haladását és a várt klinikai javulást, ahogy az orvosok mondták. Néhány dologról folyamatban van a döntés, amelyeket a jövő heti javulások alapján értékelnek majd, közölte a sajtóiroda. Március 26-án szerdán nem tartják meg az általános kihallgatást, a katekézis előkészített szövegét, ahogy február 14-e óta az elmúlt 4 szerdán is történt, írásos formában közzéteszik. Valószínűleg ugyanez történik a vasárnapi úrangyala szövegével is, de ezzel kapcsolatban majd friss információkat közölnek. Egyelőre az előző vasárnapokhoz hasonló módszerre lehet számítani, vagyis hogy közzéteszik az úrangyala szövegét. Ferenc pápa jelenleg nem fogad látogatókat. Ebben a 2 napban csak a legközelebbi munkatársaival találkozott. Az állam és kormányfők tervezett látogatásairól nincsenek előrejelzések. Kedden a Buckingham palota bejelentette, hogy Anglia királya és királynője, Károly és Kamilla nem találkozik Ferenc pápával az április 7-től 10-ig meghirdetett hivatalos olaszországi látogatásuk során. Jelezték, hogy közösen döntöttek a találkozó elhalasztásáról a pápa gyógyulásával kapcsolatos szükségletek miatt, akinek a brit királyi család mielőbbi és teljes gyógyulást kíván. Értesülések szerint Ferenc pápa boldog, hogy hazatérhetett. Alfieri és Carbone orvosok is megerősítették ezt, hangsúlyozva azt a jó hangulatot, amelyet a pápa visszanyert, miután tényleges javulást tapasztalt. A betegség legveszélyesebb szakasza minden bizonnyal elmúlt, és a legfontosabb fertőzéseket legyőzték, hangzott el a szombati sajtótájékoztatón a Gemelli kórházban. Alfieri doktor hangsúlyozta, hogy a 2 válság miatt a pápa az életét kockáztatta. Kedden is a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy a legrosszabb pillanat február 28-án délután volt, amikor Ferenc pápa állapota romlott a hörgőgörcsös rohama miatt. Először láttam könnyeket néhány körülötte lévő ember szemében, azokéban, akik, ahogy megértettem a kórházi kezelés idején, őszintén szeretik őt, akár egy édesapát. Mindannyian tisztában voltunk azzal, hogy a helyzet tovább romlott, és fennáll a veszélye, hogy esetleg nem éli túl, mondta az orvos. Választanunk kellett, hogy abba hagyjuk és elengedjük, vagy erőltetjük és megpróbáljuk az összes lehetséges gyógyszerrel és terápiával kezelni, nagyon nagy kockázatot vállalva, hogy más szerveket károsítunk ezzel. És végül ezt az utat választottuk, folytatta Alfieri doktor az interjúban, kiemelve, hogy a döntés a pápáé volt. Mint sok minden más alkalommal is. Az első naptól fogva azt kérte, mondjuk el neki az igazat, és azt akarta, hogy mondjunk igazat az állapotáról. A kommunikációról is beszámolt az orvos. Mi az orvosi részt közöltük a titkárokkal, és ők hozzátették a többi információt, amit a pápa jóvá hagyott, soha nem változtattak vagy hagytak ki semmit. Vannak olyan emberek körülötte, akik már olyanok, mint a családtagok, mindig vele vannak. A pápa szerdai katekézise. Még ha úgy tűnik is, hogy történetünk tönkrement, Istennel újra kezdhetjük. A Jézus élete találkozások témának szentelt második katekézisében Ferenc pápa Krisztus és a szamáriai asszony beszélgetésére összpontosított. Jézus vár ránk, és éppen akkor jelenik meg, amikor azt hisszük, hogy már nincs remény, és segít új módon újraolvasni a saját történetünket. A nő képe, aki tudván, hogy a Messiás áll előtte, szalad, hogy hívja a falu népét, segít megérteni nekünk. Annak a megtapasztalásából, hogy szeretnek bennünket, fakad a küldetés. A Szentszéki sajtóiroda közzétette Ferenc pápa katekézisét, amelyet március 26-án szerdán tartott volna a hívek számára az általános kihallgatáson. A pápa lábadozása miatt törölték, aki visszatért a Szent Márta házba, miután több mint egy hónapig kórházban volt, polimikrobiális fertőzés és kétoldali tüdőgyulladás miatt. Közzétesszük a pápa elmélkedését, amely Jézus és a szamáriai asszony párbeszédéről szól, akik a Jákob kútjánál találkoztak. Ez a második, a Jézus Krisztus, ami reménységünk jubileumi katekézis sorozaton belül, amelyet a Jézus élete a találkozások témának szentelt a pápa. Miután elgondolkodtunk Jézus találkozásán Nikodémussal, aki elment megkeresni Jézust, ma azokról a pillanatokról elmélkedünk, amelyekben úgy tűnik, hogy Jézus vár ránk éppen ott, életünk válaszútján. Olyan találkozások ezek, amelyek meglepnek minket, és eleinte talán még hitetlenkedünk is, igyekszünk óvatosak lenni és megérteni, mi történik, kezdte szerdai katekézisét Ferenc pápa. Valószínűleg ez volt a szamáriai asszony tapasztalata is, amelyről János evangéliumának 4. fejezete beszél. Nem számított arra, hogy délben egy férfit talál a kútnál, sőt, éppen azt remélte, hogy egyáltalán nem talál ott senkit. Valójában szokatlan időben megy vizet venni a kútból, amikor nagyon meleg van. Lehet, hogy ez a nő szégyelli az életét. Talán úgy érezte, hogy ítélkeznek felette, elítélik, félreértik, és emiatt elszigetelődött, megszakította a kapcsolatot mindenkivel. Ha a Judeából Galileába akart menni, Jézus más utat is választhatott volna, és nem kellett volna áthaladni a Szamárián. Még biztonságosabb is lett volna, tekintettel a zsidók és a szamaritánusok feszült viszonyára. De ő ott akart elhaladni, és pont abban az időben áll meg annál a kútnál. Jézus vár ránk, és akkor jelenik meg, amikor azt gondoljuk, hogy nincs többé remény számunkra. A kút az ókori Közel-Keleten a találkozás helye, ahol olykor házasságok köttetnek, az eljegyzés helye. Jézus segíteni akar ennek az asszonynak abban, hogy megértse, hol keresse az igazi választ arra a vágyra, hogy szeressék, mutatott rá pápa. A vágy témája alapvető fontosságú ennek a találkozásnak a megértéséhez. Jézus az első, aki kifejezi vágyát. Adj innom! A párbeszéd elindítása érdekében Jézus gyengének mutatja magát, ezzel megnyugtatja a másikat és biztosítja, hogy ne féljen. A szomjúság gyakran még a Bibliában is a vágy képe. De itt Jézus mindenekelőtt ennek az asszonynak az üdvösségére szomjazik. Aki inni kért, mondja Szent Ágoston, szomjazott ennek az asszonynak a hitére. Nikodémus éjjel ment el Jézushoz, itt viszont Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal délben, amikor a legnagyobb a világosság. Ez valójában a kinyilatkoztatás pillanata. Jézus messiásként mutatkozik be az asszonynak, és rávilágít az életére is. Segít neki, hogy új módon olvassa újra a saját történetét, ami bonyolult és fájdalmas. 5 férje volt, most pedig egy 6. van, aki nem a férje. A 6-os szám nem véletlen, hanem általában a tökéletlenséget jelzi. Talán csak utalás a 7. férjre, aki végre képes lesz kielégíteni ennek a nőnek a vágyát, hogy igazán szeressék. Az a vőlegény pedig csak is Jézus lehet, jelentette ki a pápa. Amikor rájön, hogy Jézus ismeri az életét, a nő vallási kérdésre tereli a beszélgetést, amely megosztotta a zsidókat és a szamaritánusokat. Ez néha velünk is megtörténik imádkozás közben. Abban a pillanatban, amikor Jézus megérinti az életünket annak a problémáival, néha elveszünk az elmélkedésekben, amelyek a sikeres ima illúzióját keltik. Valójában azonban védőkorlátokat emeltünk, de az Úr mindig nagyobb, és annak a szamaritánus asszonynak, akihez a kulturális normák szerint nem is szólhatott volna, a legmagasabb kinyilatkoztatást adja. Az Atyáról beszél neki, akit lélekben és igazságban kell imádni. És amikor az asszony ismét meglepetten megjegyzi, hogy jobb ezekben a dolgokban megvárni a messiást, azt mondja neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Ez olyan, mint egy szerelmi vallomás. Akire vársz, az én vagyok. Az, aki végre meg tud felelni vágyadnak, hogy szeressenek. Ekkor az asszony szalad, hogy hívja a falu népét, mert éppen a szeretet megtapasztalásából fakad a küldetés. És milyen üzenetet hozhatott volna, ha nem azt a tapasztalatát, hogy megértették, elfogadták és megbocsátottak neki. Ez egy olyan kép, amely arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk az evangelizálás új módjainak a kereséséről, hangsúlyozta Ferenc pápa szerdai katekézisében. Akárcsak a szerelmes ember, a szamáriai asszony is Jézus lábainál felejti a korsóját. Annak a korsónak a súlya a fején, valahányszor hazafelé ment, a helyzetére, zaklatott életére emlékeztette. De most a korsó Jézus lába elé került. A múlt már nem teher. Kiengesztelődött. És ez velünk is így van. Ahhoz, hogy elinduljunk és hirdessük az evangéliumot, először arra van szükségünk, hogy letegyük történetünk súlyát az Úr lábai elé, és átadjuk neki múltunk súlyát. Csak a kiengesztelődött emberek hordozhatják az evangéliumot. Kedves testvéreim, ne veszítsük el a reményt, kérte szerdai katekézise végén a pápa. Még ha a történetünk nehéznek, bonyolultnak, esetleg tönkrementnek is tűnik, mindig megvan a lehetőségünk, hogy átadjuk Istennek, és újra kezdjük az utunkat. Isten irgalmas, és mindig vár ránk, buzdított Ferenc pápa. Parolin Bíboros, szentszéki államtitkár a humanitárius jogok tiszteletben tartására szólított fel. Nagyon aggódunk a nemzetközi jog rendszeres megsértése miatt. Pietro Parolin Bíboros államtitkár a szentszék nevében aggodalmát fejezte ki a világban zajló számos harc újraindítása vagy folytatása miatt, kezdve az elmúlt napokban a gázai övezetben újból elkezdődött bombázásokkal, amelyeket Ferenc pápa a vasárnap déli urangyala elimádkozásához írt beszédében is elítélt. A pápa szavaira az izraeli nagykövetség hétfőn az X platformon keresztül válaszolt, megerősítve, hogy a nemzetközi joggal összhangban cselekszik. Parolin Bíboros az Augustinianum Patrisztikus Intézetben hétfőn délután a vatikáni csúcs találkozó a hosszú életről, kihívás az idő órájával szemben című, a Pápai Életvédő Akadémia által támogatott rendezvény margóján újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa felhívása a háborúk befejezésére, a párbeszéd és a béke útjainak keresésére szólít fel. A bíboros beszámolt a közelmúltban a Vörös Kereszt tagjaival folytatott beszélgetésről, amelynek során kiderült, hogy a humanitárius segítségnyújtó szervezet is nagyon nagy nehézségekkel küzd. A civilek bombázása, a humanitárius munkatársak meggyilkolása mind olyan cselekedetek, amelyek ellentétesek a humanitárius joggal. Ma már nem tartják tiszteletben a humanitárius jogokat. Ez korunk egyik legnagyobb nehézsége, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. A Szentatya egészségi állapotáról szólva, miután 38 napos kórházi tartózkodás után vasárnap visszatért a Vatikánba, a bíboros kifejtette, hogy Ferenc pápának most lábadoznia kell, és nyugalomra van szüksége. Az államtitkár szerint korai lenne előre bejelenteni, hogy hogyan alakul majd a pápa napirendje, a különböző audienciák és szertartások időpontja. Folytatódik a hivatali munka, közvetlen munkatársai egyelőre csak a legfontosabb helyzeteket terjesztik a Szentatya elé, olyan ügyeket, amelyek döntését igénylik. Vigyáznak arra, hogy ne fárasszák el túlságosan a pápát, és fokozatosan kívánnak visszatérni a megszokott programokhoz. Az Augustinianum Patrisztikus Intézetben megrendezett csúcstalálkozón mondott beszédében a bíboros hangsúlyozta, hogy a hosszú élet korunk egyik nagy kihívása, mivel ez nem csupán orvosi, egészségügyi kérdés, hanem a társadalom egészét érinti, magában foglalva a gazdasági életet, a kultúrát, az etikát és a spiritualitást. Olyan korban élünk, amelyben hajlamosak vagyunk a korlátok és törékenységek tagadására, mintha az öregség olyan probléma lenne, amelyet el kell rejteni, mutatott rá Parolin Bíboros. Az élet azonban ajándék, és a létezés minden szakaszában megőrzi értékét. Nem eshetünk egy olyan haladás illúziójába, amely a biológiai halhatatlanságot követi, elfelejtve, hogy az igazi teljességet nem az évek mennyiségében, hanem a kapcsolatok minőségében, az adott és kapott szeretetben, a közösséghez tartozás mély érzésében találjuk meg. A bíboros ezért arra buzdított, hogy a tudományos és technológiai kutatás irányuljon a személy egészének a javára, az emberi méltóság és az egyetemes testvériség szolgálatára. A hosszú élet nem válhat sem kevesek kiváltságává, sem a társadalmi egyenlőtlenség új formájává, fejtette ki a bíboros államtitkár, idézve Ferenc pápa szavait is ebben a kérdésben. Végül Parolin Bíboros ismét hangsúlyozta a fiatalok és idősek közötti kapcsolatok jelentőségét, hogy megvalósuljon a nemzedékek közötti szolidaritás, kerülve az individualizmus kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!